A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és háladás most és mindenkor. Benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal ments meg és oltalmazz engem, légy kőváram, ahová mindig mehetek, mert Te vagy, Uram, reménységem, bizodalmam Te vagy ifjúkorom óta. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, az elmúlt éjszakáért, a reggeliért, mindenkiért, aki ma reggel ránk mosolygott, vagy megkérdezte, hogy vagyunk, a napsütésért, a szép időért, hogy nincs túl meleg, de jó itt lenni Pilis Csabán mindenféleképpen, mert itt mindig valahogy a te közelségedet is jobban átéljük, és maradjon is ez így, kérünk, Urunk. Persze ne csak itt, hanem majd kísérj el minket otthonainkban, őrizd a mi gyülekezeteinket is, mindannyiunkat, munkálkodjon közöttünk a te szent lelked, és áldásod legyen ezen a napon is, kérünk téged, hogy légy ott minden hallgatásban, imádságban, beszélgetésben, előadásban, mindenhol, hogy gazdagabban és a hitünkben megerősödve menjünk majd haza. Amen.
Amen.
A feladatom a Mózes első könyvéből a 16. fejezet, felolvasom az egész fejezetet. Szárai Ábrám, itt meg kell szoknom, hogy itt még a régi nevük van, felesége, nem szült Ábrámnak gyermeket. De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgáló leánya, akinek Hágár volt a neve. Szárai ezt mondta Ábrámnak: íme, az Úr bezárta méhemet, és így nem szülhetek. Menj hát be szolgáló leányomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Ábrám Szárai szavára, akkor Szárai, Ábrám felesége fogta szolgálóleányát, az egyiptomi Hágárt, és férjéhez, Ábrámhoz adta feleségül. Ábrám akkor már 10 éve Kánaán földjén lakott. Ábrám bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Ezért Szárai ezt mondta Ábrámnak: miattad ért engem sérelem? Magam adtam öletbe a szolgáló leányomat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem, ítéljen ügyünkben az Úr. Ábrám így felelt Szárajnak: hiszen a te szolgáló leányod a te kezedben van, csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Szárai, hogy az elfutott előle. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta: Hágár, Szárai szolgáló leánya, honnan jössz és hová mégy? Ő így felelt: úrnőm elől, Szárai elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala: tér vissza úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az Úr angyala: nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az Úr angyala: íme, teherbe estél, és fiút fogsz szülni, nevezd Izmaelnek, mert hallott az Úr nyomorúságodról. Szilaj ember lesz ő, akár egy vadszamár. Kezet emel mindenkire, de ő rá is mindenki. Nem törődik testvéreivel, úgy választ tábor helyett magának. Azután Hágár így nevezte az Urat, aki szólt hozzá: te vagy a látás istene. Mert ezt mondta: én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Lahajrói kútnak, ott van most is Kádes és Bered között. Ezután fiút szült Hágár Ábrámnak, Ábrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. Ábrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrámnak. Egy bonyolult és hosszú történet, kismillió dolgot lehetne mondani róla, csak utaljak arra, hogy így keletkeztek az izmaeliták, ha úgy tetszik, a arabok őse. Ha úgy tetszik, még tovább gondoljuk ezt is, Izrael a saját ellenségét is köszönheti Ábrahám tévedésének, vagy félrelépésének, vagy minek nevezzük, majd erről fogunk még beszélni. Szóval nagyon sok elágazása van ennek a történetnek, amire nyilvánvalóan mindre nem lehet most kitérni. Én első gondolatom az volt, hogy hogyan, milyen alapon választ ki hível Isten embereket. Gondoljunk például a mi Urunk Jézusunkra és az ő 12 apostolára. Milyen alapon hívta el Jézus pont azt a 12 embert? Hiszen megismertük őket az evangéliumokból. Köztük volt Júdás is. Hát Jézus nem tudta, hogy kit szólít meg, amikor Júdás megszólította, hogy kövess engem. Köztük volt Péter is, aki hol fenn, hol nem, zárójelben mondom, az én kedvenc tanítványom, mert azt hiszem nagyon sokan éljük meg így a hitéletünket, hogy néha lángolunk az Úrért, aztán meg hallgatunk, amikor pedig kiabálni kellene. És a többiek, Tamás, hát nem tudta az Úr Jézus, hogy... Mert azt gondolja az ember, hogy tudatosan hív el az ember, az Úr Jézus mindig valakit, és tudja, hogy mit miért tesz. Egy kis kitérő kedvenc történetem, amikor egyszer a dr. Bábel Balázs, a kalocsai érsek vendégei voltunk, Szent Kozma és Damján vértanúk ünnepén, ők a ápolónők, orvosok, stb. Védő szentjei, nagy esemény volt, 40 év alatt egyszer fordult ez elő, hogy a kalocsai főszékesegyházban én is imádkozhattam, és velem volt a feleségem is, meg a jópásztor, a diakóniai munkatársaink, és utána hát az érseki pincében volt egy kellemes kis borozás, meg sült keszeg, evés, és a harmadik pohárban utána az én feleségem megkérdezte, hogy érsek úrnak mi a véleménye a női papságról. Hát nagy bátorság. Na most hozzá kell tenni, hogy Bábel Balázs, én kedvelem ezt a katolikus érseket, hivatalból is sokszor, egy jópofa ember, meg tele van humoron, és a fejébe is nagyon sok tudás van. És azt mondja, hogy hölgyem, vagy asszonyom, nem tudom, hogy szólított a feleségemet. Hát az Úr Jézus nem véletlenül 12 férfit hívott el magának. Feleségem meg bölcsen hallgatott, hogy azért volt ott még 70 tanítvány is. Egy tágabb kör is, de nem folytattuk a vitát. Na de ez csak azért jutott eszembe, hogy az Úr Jézus tudnia kellett, hogy miért hívja el pont azokat, akiket elhív. Na de térjünk vissza, Isten miért pont ezt az Ábrahámot hívja el? Hiszen ha elejétől végéig olvassuk az ő történetét, számtalan botlása van. Igaz, hogy a zsidókhoz itt levélbe bekerült ő is a hit hőseinek a listájára, név felsorolásába. Na de hát akkor is mi történt? Az egész Hágár történet egyébként nem itt kezdődik, hanem 10 évvel korábban. Amikor is ugye Ábrahám az éhínség vagy a szárazság elől Egyiptomba menekül. Mert ott csatlakozik majd hozzájuk Hágár. Hát az se egy akármilyen történet. Akkor még csak 70-valahány éves Ábrahám és csinos jóvarcú felesége van, és ráveszi a feleségét, hogy hazudjuk azt, hogy a testvérem vagy, nem a feleségem. Hadd ne mondjam, hogy ez is milyen, én ha a feleségemet rá kéne vennem, hogy hazudja azt, hogy nem tudom, hát kapnék a fejemre valószínű egy kokit. Na de hát ráveszi, óvatos az Ábrahám. De ennek ellenére ugye nem tudja megakadályozni, hogy Sára, ha úgy tetszik, a fáraó hárem hölgye lesz. Na aztán, de az Úristen azért ezt nem hagyja, úgyhogy aztán mindenféle csapások sújtják a fáraót, aki aztán rádöbben, hogy ez nem volt jó ötlet, ezt a ide menekült szép asszonyt besorolni a többi feleség közé, és aztán ő maga bocsátja el őket, és ő maga pirít rá, a fáraó pirít rá Ábrahámra, ha úgy tetszik, megszégyenít, hogy miért tagadtad le, hogy miért nem mondtad, hogy a feleséged. Na de a lényeg az, hogy itt csatlakozik hozzájuk nagy valószínűséggel Hágár. Tehát ha Ábrahám nem megy a saját feje után Egyiptomba, akkor nincs Hágár. Mi ezzel a probléma? Az a probléma, hogy Ábrahám nem kérdezte meg Istent, hogy most menjek-e Egyiptomba, vagy nem menjek. Ugyanis az ígéret földjét hagyta el. Emberi megfontolás szerint jól tette, hiszen éhínség volt, szárasság volt, nagy volt a szükség. Na de hát neki már a tarsajában van egy ígéret, ugye, amikor elindította őt az Úristen, hogy menj el oda, és majd ott megáldalak, és nagy néppé teszem a te utódaidat, stb. Ismerjük jól a történetet. Tehát Ábrahám itt elhagyja azt a földet, amire Isten hívására elment, és meg is érkezett, úgyhogy nem kérdezi meg Istent. És ebben a történetben szerintem, ebben a most felolvasott történetben is ez a fő probléma, hogy itt sem kérdezik meg Istent, hogy most akkor mi legyen. Ugyanis van egy ígéret, ezt a történetet szerintem egyike a legismertebb bibliai történeteknek, ezért nem mesélem el részletesen, de van egy ígéret a tarsolyukban, hogy lesz gyerek. Na, de még nincs gyerek, és már öregszenek. Telnek, múlnak az évtizedek, és nincs gyerek. És akkor jön az emberi okoskodás, ennek voltunk ugye a tanulni. Hát itt van az a Hágár, egy életerős, termékeny egyiptomi hölgy. Egyébként, ami számunkra megbotránkoztató a történetben, azért hadd mondjam, azt nem szeretem mosdatás ez, de abban a korban egyrészt ne felejtsük el, hogy ha egy asszony nem szülhetett, az szégyen volt. A többi asszony meg lenézte, bántották, és gondoljunk például később egy másik édesanyjára, Annára, Sámuel próféta édesanyjára. Szégyen volt, ezen kívül büntetésnek is félték, tehát úgy gondolták, hogy valamit tett az asszony, hogy ezzel veri az Úr, hogy nem szülhet gyereket. És volt egy szokás, amit tudom, hogy a 21. századi füleknek furcsa, bár lehet, hogy ma már nem furcsa, hogy ilyenkor úgy volt egy ilyen köztes megoldás, hogy egy másik nőtől lett gyermeke a férjnek, akit aztán úgy szült meg, hogy az ölébe vagy a térdére ültetett, és úgy, tehát Sára mondjuk a térdére ültette Hágárt, amikor szült, és ezzel tulajdonképpen jogilag az ő gyereke is lett. Tudom, hogy mondom, ez furcsa. Azért hozzá kell tenni ezeket a kiegészítéseket ehhez a történethez, de a lényeg itt mégis az, hogy egyrészt a mérleg egyik serpenyőjében most már egy többször megerősített ígéret van, hogy Ábrahám, megáldalak, annyi utódod lesz, mint égen a csillag. Másodszor pedig, mintha Ábrahám és Sára türelmetlenek lennének, sőt azok. Hát öregszenek, úgy gondolkodnak, mint bármelyik ember. Hát én úgy tudom, hogy a férfi ember az még idős korában is tud nemzeni, ha úgy, vagy nemzőképes. Na de hát az asszonyoknál sokkal hamarabb véget ér ez a lehetőség, ezt mi mindannyian tudjuk, felnőttek vagyunk. Hát ők is ezt tudhatták. Nincs gyerek, nincs gyerek. Már pedig ahhoz, hogy nekünk utódaink legyenek, minimum egy fiú gyerek kellene. Nem is lány, hanem fiú elsősorban. Szóval itt ez a probléma, hogy Ábrahám nem kérdezi meg Istent immáron másodszor. Először akkor, amikor 10 évvel korábban ugye elhagyja az ígéret földjét Egyiptomért, meg hogy megmeneküljön az éhínségtől, most pedig nem kérdezi meg Istent, hogy Uram, itt vagyunk mi, már öregszünk, majd 90 évesek vagyunk, hát azt mondtad, hogy lesz gyerekünk, hát vagy utódunk, hát vagy akkor most ez hogy lesz? Hanem a saját kezükbe veszik az események irányítását. Hát kicsit olyan, megint egy kis, én ismertem egy kiskörösi buszsofőrt, aki már nem él szegény, de ez egy létező történet. Abban az időben, amikor még nagy divat volt Törökországba menni buszokkal seftelni, ez seftutak voltak. Ő hát sok ilyen csoportot vitt busszal Isztambulig meg vissza, és egyszer karambolozott, és hát ő meg maga mesélte, hogy hát jött a török rendőr, és a török rendőr miután meglátta, hogy mi történt, az volt a válasza, ha maga nem jött volna el ide, akkor most nem történt volna baleset, és ezt komolyan mondta a török rendőr. Hát szóval kicsit Ábrahám története is erre hajaz, ha nem ment volna el Ábrahám Egyiptomba, hanem Istenre bízza, hogy oldja meg, most itt van ez az éhínség, Istenem, Uram, te akartad, hogy ide jöjjünk, akkor most azért gondoskodj is rólunk. Ha nem ment volna Egyiptom, akkor nem lenne Hágár, mint szolgálólány, akiről egyébként van a hagyomány, hogy a fáraó lányának is tartják őt, a Midrás, ez egy ilyen zsidó egzegetikai irodalom, biblia magyarázó irodalom szerint a fáraó leánya is lehetett, tehát még ráadásul egy ilyen kapcsolat is született. Na, visszatérve tehát, a történet első számú üzenete számunkra az, hogy ha Istenben bízunk, akkor bízzunk is Istenben, és akkor is, ha ez nehéz, és akkor is, ha nehéz kivárni. Hát nekik nagyon nehéz volt kivárni. És mi már persze abban a jó helyzetben vagyunk, hogy tudjuk a történet jó végét, happy endjét, hogy azért Istennek, aki a természet ura, mondjam így, a biológia ura is, nem lehetetlen, hogy ilyen idős korban is szülessen egy gyermekük, egy épp és egészséges kisfiút szülnek, sőt, még Isten megadja nekik, hogy föl is tudják nevelni. És azért, hogy Ábrahám sem maradjon itt teljesen a sárban, vagy a szégyenben, azért egy nagyon nehéz próbát majd ki fog még állni, ezt se felejtsük el, amiben mégis az derül ki, hogy azért Isten tudta, hogy miért pont Ábrahámot választja. Gondoljunk arra, amikor már felnőtt az a fiú, tínédzserkorú volt, és Isten egy rettenetesen nehéz feladatra bízta Ábrahámot, hogy menj fel oda a Móriá hegyére, áldozz föl a fiadat. Ez egy iszonyatos terv volt, és Ábrahám végig csinálja. Nem tudjuk, hogy, vagy sejtjük, hogy mi zajlódhatott le a szívében, a fejében, hiszen már vén öreg ember, hiszen mennyit vártak erre a gyerekre, hiszen mennyi mindent átértek, és most az Úr, aki őt elhívta, az Úr, pont ő kéri azt, hogy áldozzam föl, jó, hát tudom áldozni, mit jelent, de ez azt mondta, hogy öljem meg a saját gyerekemet, az egyetlen fiamat. Szóval, de kiállja a próbát. És ezért kerül be egyébként elsősorban emiatt a hit példaképei sorába Ábrahám, de még egyszer akkor is, hogy a kiinduló kérdésem az volt, hogy milyen szempontok alapján választja ki Isten, akit elhív. Ő tudja. Erre én jobb választ nem tudok adni. Isten az, aki belelát az emberbe. És nekem egy saját lelkészi szolgálatomban is egy fontos példa az, hogy Isten a gyarlóságaink ellenére is elhív minket. Isten nem földre szállt angyalokat hív el, vagy hogy mondjam, akik tökéletek, olyanok nincsenek is egyébként. Hanem azokat hívja el, akikről tudja, hogy mire képesek, mire nem képesek, és ő maga erősíti meg azt, akit elhívott, ő maga készíti fel, térjünk vissza Jézus tanítványaira, Péterre, az én kedvencemre, akinek majd ott a tóparton a feltámadottnak háromszor kell válaszolnia, hogy de Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Tehát nem megszégyeníti őt ott Jézus, hanem éppen megerősíti abban, amire elhívta őt is. Tehát Istennél állásinterjú nem úgy működik, mint a mi világunkban. Itt próbálják, ha beül valaki egy állásinterjúra, van ennek egyébként állítólag iskolája is, tehát tanítják már, hogy kell fölkészülni. Ajánlatos például a sok tetoválást eltakarni, mert nem biztos, hogy vonzó lesz, meg szolidan öltözni, és nem kihívóan, és azt is megmondják szakértők, hogy milyen válaszokat érdemes adni, és milyeneket első interjúban nem érdemes a főnököt rögtön lehülyézni például, mert nem biztos, hogy hasznos lesz. Tehát mondom, ma ennek már iskolája van, de Istennél az egész másképp működik, mert Isten abban a kivételezett helyzetben, hogy látja, hogy mi van bennünk, tudja, hogy mi van a szívünkben, tudja, milyen emberek vagyunk, tudja, hogy mik a gyengéink és mik az erősségeink. És a nagyszerű ebben, hogy ezek ellenére mégis szüksége van ránk, és ezek ellenére ő lesz aztán az, aki lépésről lépésre nagy-nagy szeretettel a kezébe vesz minket, az életünket, lefaragja rólunk a durva kinövéseket, a nem odaillő dolgokat, ő maga erősít meg, és így leszünk lépésről lépésre alkalmasak. És hát nem beszéltem még az év igényéről, de nem is nagyon fogok most már erről, mert nekem azért ez a történet, azt gondolom, hogy így a nyár derekán te a látás istene vagy, te vagy a látás istene vagy, amit tegnap a Bence Imsi mondott, du bist ein Gott, der mich sieht, te egy olyan Isten vagy, aki engem lát. Erről elég sokat beszéltünk, már hallottunk. Most inkább ennek a történetnek kicsit más vonatkozásait szerettem volna így ennek a napnak az elején elmondani. Isten segítsen minket, hogy így lássuk magunkat is. Istennek úgy van ránk szüksége, ahogyan vagyunk, de ő erősíti a mi hitünket. Ő ad meg mindent, hogy mégis használni tudjon minket az ő szolgáltatásában, és ez egy hatalmas nagy. Nagy boldogság és nagy öröm, mert az ember úgy éli át, hogy hát én is kellek az Istennek. Igen, én is kellek az Istennek. Imádkozzunk. Urunk, áldunk téged azért, hogy nem úgy válogatsz köztünk, ahogyan a világ válogatna, hogy te mehetsz, mert nem vagy jó semmire, te kellesz nekem, mert te ilyen vagy, olyan vagy, hanem elsősorban az figyeled, hogy mennyire függünk tőled, mennyire csüggünk rajtad, mennyire vágyunk rád, és hogy te tudod azt is, hogy milyen képességeink, adottságaink vannak, amikre föl tudsz minket használni. Légy áldott ezért, Urunk. Szégyeljük magunkat, mert bizony fejet lehajtva el kell ismerjük, hogy sok mindent elrontunk mi is, hallgatunk, amikor kiabálni kéne, butaságokat mondunk, amikor okos dolgokat kellene mondani. És hadd ne soroljuk még, de mégis te vagy az, aki ott állsz mögöttünk, és ígéred azt, hogy ha hűségesek leszünk hozzád, akkor velünk vagy a világ végezetéig. Legyen ezért tied a dicsőség és a hála. Az Úr Jézus Krisztusért ajándékozz meg mindannyiunknak ezt. Amen. Amen.